Imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked. Köszönjük mind azt, amit teszel az életünkben. És néha olyan módon látjuk meg a kezedet, olyan módon érsz hozzánk, nyúlsz hozzánk, hogy csodálkozunk. Néha olyan gyengéd vagy, és olyan kedves, hogy megtör minket, hogy azon csodálkozunk, hogy micsoda az ember, hogy gondod van rá. Máskor kemény kézzel nyúlsz felénk, és olyan napok jönnek, amiket nem szeretünk, amikről azt mondjuk, hogy bárcsak elmúlnának, bárcsak ne jöttek volna soha. És aztán, ahogy visszaemlékezünk, arra jövünk rá, hogy e mögött is csak a szereteted van. Az útjaid néha magasabbak, mint sem, hogy értenénk őket. Az útjaid néha mélyebbek, mint amit valaha láttunk. És azt látjuk, hogy minden mögött végül is a te szereteted van. Hogy mindent a jóra munkálsz. Visszagondolunk az életünkben, és azt látjuk, hogy a legnehezebb időszakok, a legsötétebb napok hozták a legnagyobb világosságot. Hogy olyan dolgok történtek a lelkünkben, amikről mi magunk is beismerjük, hogy sehogy másképp nem történhetett volna meg. Csak ahogy te tetted. Néha a szerető kedvességed, néha a szerető, de kemény kezed. Te vagy az Isten. Te vagy a Mester. És mi az agyag. Ránk teszed a kezedet, és nagy szeretettel, de formálsz minket. És Urunk, ha őszinték kell, hogy legyünk, és előtted annak kell lennünk. Nem vagyunk még készen. Bizony van mit tenned. És éppen ezért szeretjük a kezedet az életünkben. Szeretjük, amit teszel. Bízunk benned. Méltó vagy a bizalomra. Te mindent odaadtál. Minden szenvedést elvállaltál, minden fájdalmat elviseltél, minden szégyent felvállaltál, mindent értünk, hogy most elvégezhessd a jó munkádat. Van, amikor szeretjük, van, amikor nem, de tudjuk, Urunk, hogy azt a jó munkát, amit elkezdtél bennünk, azt el is végzed, és el is kell végezned. Úgyhogy csak köszönjük, Urunk. Köszönjük, Jézus. Ma este is munkálkodj bennünk, a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Az élet nehéz. Tudtátok? Most én. Mások is mondták már szerintem. De többek között, nem tudom sajnos hol, talán Jób könyvében benne is van. Az ember bajra születik. És ott van példabeszéde Prédikátor könyvében. Hogy a háború idején nem engednek szabadságra senkit. Pedig én szeretnék, úgy értem, ez nem az én háborúm. Hagyjatok békén. Jó? Én csak élni szeretném az életemet. Hányan szeretnétek élni az életeteket? csak nyugisan, csendben. Nem akarok se túl sokat, se túl keveset, csak kérlek, hagyjatok élni. És ott van ez az üzenet, hogy a háború idején nem engednek szabadságra senkit. Senkit. Nem tudsz kilépni ebből. Akár akarod, akár nem, egy olyan világban élsz, ahol van ellenséged. Van ellenséged. Brutális ellenséged. Több százas IQ-val, hatalommal, összeköttetésekkel, messzire nyúló kezekkel, több ezer év tapasztalattal, és te vagy az ellensége. Te vagy az, akit szeretne elpusztítani. Ó, de hát ez meseszerű. Szia, Attila. Persze, ha akarod, gondold ezt. De aztán nézd bele az életedbe. Hány olyan véletlen van az életedben, micsoda véletlenek. És felfedezed a következetességet abban, ahogy a világ ellene áll annak, amikor közeledsz Istenhez. Felfedezed a következetességet abban, hogyha valamilyen áldás ér, akkor azután rögtön támadások is jönnek. Felfedezed a következetességet abban, hogy furcsa gondolatok ismétlődnek a fejedben, anélkül, hogy akarnád. A te gondolataid, a saját gondolataid, így hallod őket, de nem értesz velük egyet. Azt mondod, hogy én ezt nem gondolom, én nem félek, én nem vagyok féltékeny, én nem vagyok irigy, én nem értek egyet ezekkel a gondolatokkal, de újra meg újra jönnek, és erősek. És mintha valaki ököllel verne, az az érzésed. És honnan jön ez? Honnan jön ez? Honnan jön? A háború idején nem engednek szabadságra senkit. Senkit. És van egy ellenségünk. És aztán van egy Istenünk, aki, hallottátok már ezt a kifejezést, hogy kemény szeretettel szeret? Attilával beszélgettem múlt héten, illetve ő beszélgetett velem. Nagyon, nagyon építő dolgot mondott. Azt mondja, hogy sok szülő a szeretetével tönkreteszi a gyerekét. Sok szülő a szeretetével tönkreteszi a gyerekét. Mert majom szeretettel szereti. Nem akarok kritizálni, de igen, olyan szentimentális szeretettel, olyan szeretettel, amely nélkülözi az igazság nézőpontját. Olyan szeretettel, amely arról szól, hogy nekem jó érzés, szeretnem. És ezt a jó érzést életben akarom tartani. Úgyhogy szeretek minden áron. Megteszek mindent, hogy ez a jó érzés életben maradjon. És ezért nem engedem meg, hogy a gyerekem nehézségeken menjen keresztül. Ezért nem mondok neki nemet. Nagyon nehéz nemet mondanom, mert akkor sír, akkor haragszik rám, akkor összevész velem, és akkor nincs ott az a jó érzés. És én szeretem a gyerekemet. És Isten nem ilyen szeretettel szeret minket. Isten az igazság nézőpontjából mérlegeli az életünket, az egészet. Az igazi értékek szerint bánik velünk. És én azt mondom, hogy én ma szabadságra akarok menni. Engedj el! Én nem leszek itt ezen a csatán. Én szabadságra akarok menni. És ő azt mondja, hogy nem lehet. Nem lehet. És szükséged van erre a csatára. Szükséged van erre a nehézségre. Szükséged van arra, hogy mind azzá válj, aki csak lehetsz. Szükség van rá, hogy az önző kicsi emberből egy megtört, alázatos, igazi férfi, igazi asszony, Isten embere váljon. Az örökké valóság múlik azon, hogy milyen életet élsz a földön, és Isten nem szentimentális. Nem fogja egy darab csokiért eltapsolni az örökké valóságodat. Nem fogja a kényelmed oltárán föláldozni a jellemedet, mind azt, amivé lehetsz. Nem fogja az átmeneti, bármennyire is jogos célok és érdekek tükrében föláldozni azt, ami igazán fontos. Zoé már szeretne csokit enni. Nagyon szeretne csokit enni. Ott látja apa kezében azt a gyönyörű kis zizegő. Így van, és én kínzom is egyébként tényleg. Zozi, ez csoki. De nem a tiéd, ez apa csokia. És neked még nem szabad csokit enni, de apának már szabad. Oké. Okay. És a Zozi sír. És engem nem érdekel. És megeszem a csokit. Jó, persze, ha nem muszáj, akkor nem dugom az orra alá, de ha az ő kezéből vettem ki, mert valahogy már megkaparintotta, hát nem érdekel, hogy sír. Tényleg nem. Anya ezzel másképp van. Úgy értem, Encsi, az én feleségem. Őt zavarja, ha sír. És persze, ez normális. Én egy állat vagyok, ő pedig egy élő, érző ember. De egyetértünk abban, hogy nem akarunk neki csokit adni. És ő sír emiatt, de akkor se kap csokit. Oké, okay, nincs csoki. Sőt, dolgokban, amikre igazából igent is lehet mondani, nemet mondunk. És itt néha van konfliktusunk, mert én gyakrabban mondanék nemet. A feleségem egy kicsit ritkábban, de egyetértünk benne, hogy nemet mondunk a Zoénak. Miért? Hogy a kis lelke megtanulja, hogy nem körülötte forog a világ. Hogy nem ő a mindenség középpontja. Hogy az életben rengeteg nem lesz, ami az életnek természetes része, amit nem frusztrációval és hisztériával és az élet örömébe vetett remény feladásával kell lereagálni, hanem egy egyszerű, aha, oké, val. Mert a nemek mellett rengeteg igenis van az életben. De meg kell tanulnia. De ha nem neveljük, ha az élet nem viszi át őt helyzeteken, nem tanulja meg. Mert a természete, amivel megszületett, az torz. Az én gyönyörű kislányomnak egy torz lelke van. Úgy is mondhatnánk, hogy bűnös. Bűnös természettel született. Egy kificamodott, furcsa, szinte perverz kis szerkezet van a lelkében, ami csak a bűnt tudja tenni. Mindent elszúr. Következetességgel. Önző egy szerető világban. Isten szerető világában. Minden körülötte forog. Manipulál, erőszakoskodik, hisztériázik. Mindent megtesz. És ha rajta múlna, már lehet, hogy nem is élne. De nem rajta múlik, ugye? Azért vagyunk a szülei. Isten a mi atyánk. Isten a mi atyánk. És bánik velünk az életben. És tesz egy csomó mindent, amit figyelj, igazából meg is érthetünk. Valójában megérthetjük. Valójában elmagyarázza nekünk, hogy mit miért tesz. Valójában, és ezt alig merem kimondani, sokszor az alázatos szívű ember érti Isten gondolatát. Érti, hogy mi miért történik. Nagyon sok, nem értem, miért történik. Igen, ez előfordul, rendben van. De ha a szíved alázatos és megtört vagy Isten előtt, tudod mit? Igazából érted. Lehet, hogy nem látod át az összes aspektusát annak, ami történik, de igazából értheted. Nevel engem az én Istenem. A saját képére formál engem. A kis torz Sanyit megpróbálja hozzáidomítani Krisztus képéhez. De hát én tökéletes vagyok, vagy a fenét tökéletes. Annyira messze vagyunk Isten jellemétől, mint Makó Jeruzsálemtől. Meggyőződésesen vagyunk messze tőle. Nem véletlenül, vagy meggyőződésesen. Úgy értem, annyi mindenre, amire Isten igent mond, mi olyan kemény nemet mondunk, hogy az csak recseg. És Isten dolgozik rajtunk. Ezt szoktam mondani, a végén szerető embert fog formálni belőlem is. Ezt el tudjátok képzelni? Szerető ember leszek, mire végez velem. Sőt, néha már most is az vagyok. Pillanatokra, amikor megadom magam neki. Ámulatos. De akárhogy is nézzük, a lényeg az, hogy amit Isten tesz az életünkben, az a javunkat formálja. Minden a javunkat formálja. Ezt értitek? Ha Isten meghallgatná az imádat, amivel azt mondod, hogy szabadíts meg engem ettől, tudod, ne vigyél át ezen, akkor valójában Isten meg kéne, hogy raboljon egy áldástól. Valami történik veled, aminek meg kell történnie. És nem vagyunk fatalisták, nem vagyunk, tehát igenis imádkozunk a bajban, de ez ott van a fejünkben, hogy Urunk, tudjuk, hogy ki vagy. Tudjuk, hogy nem változtál meg. Tudjuk, hogy nem hagytál el. Tudjuk, hogy mindent a javunkra formálsz. Róma 8:28. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Minden a javára van. Minden. Minden. Az is. És még az is. Szabolcs, még az is. Bármire is gondoltál. A javadra van. Véletlenül csak úgy, magától? Nem. Egy hatalmas, mindenható Isten ereje is ígérete által, aki azt ígérte, hogy feltűri az inge ujját, és mindent a javadra formál. Sok mindent ő kezdeményez, ő indít el az életedben, hogy a javadra formálja. Vannak dolgok, amiket az ördög indít el az életedben, és Isten fogja, és a javadra formálja. Az egyetlen, ami nincs a javunkra, az a gonoszság. Gonoszság az nincs a javunkra. A gonosz nem szereti Istent. Az nincs. Abból ki kell jönni valahogy. És ahogy kijöttünk belőle, megint minden a javunkra van. Ti nem vagytok gonoszak. Legalábbis csak mértékkel. Értem, vannak jó pillanataitok is. Jó, nem, Tehát az istentelenség, a teljes elfordulása, a visszacsúszása, az elfordultam, elhagytam, megpróbálom elfelejteni. Az nincs a javunkra. De még az is lehet, hogy amikor tudod, a zuhanó repülés végén becsapódok, annyira összetörök, és annyira elkeseredek, hogy akkor fordulok újra Istenhez úgy, ahogy soha azelőtt. És lehet, hogy akkor találom meg őt igazán. És lehet, hogy még az istentelenségem is a javamra lesz. Még valami. Azért nem vagyunk mazuisták. Nem tudom, hányan szeretitek a fájdalmat. Én nem szeretem. Úgyhogy, ha tehetek valamit, amivel a fájdalmat csökkenthetem, akkor megteszem. Adjak egy tippet, amivel lehet csökkenteni a fájdalmat? Az alázat csökkenti a fájdalmat. Gyorsan egyetérteni Istennel. Ez csökkenti a fájdalmat. Tudjátok, mi a frusztráció oka? A fájdalom, a lelki fájdalom oka, hogy van egy elképzelésem, amit azonosítok az igazsággal, a boldogsággal, az élet értelmével. És minden, ami attól eltér, az engem lelki fájdalommal tölt meg. És Isten azt mondja, hogy figyelj, vagy te hajolsz meg, nem, inkább úgy mondom, vagy meghajolsz, vagy eltörsz. De én nem fogok meghajlani. Tehát ha a te elképzelésed nem egyezik Istenével, akkor az rossz. Nem, senki nem haragszik érte, de a fájdalom egyik oka az, hogy széllel szembe pisilsz. Hölgyeknek ez nehezebb. Ez a fájdalom oka, hogy a világ nem igazodik hozzád. Zoé miért visít hisztérikusan, amikor nem kapja meg a csokit? Mert az ő elképzelése arról, hogy minek kellene most történni ahhoz, hogy az élet teljes legyen, az nem teljesül. Valami más történik. A legrosszabb történik, amit el tudott képzelni. A csokit elvették tőle. Gondoltam, apa segít kibontani. Nem, apa elvette a csokit. A világ vége. Abban a pillanatban, ahogy ő elfogadja azt, hogy az élet másképp kanyarodik, mint ahogy ő számított rá, mi történik? Vége a fájdalomnak. Sőt, észreveszi azt, hogy az a helyzet, ami az ő elképzelése helyett jött, az nem is olyan rossz. Sőt, ez az élet teljes most is. A csoki helyett jött a spenót, amit egyébként szeret, és nyami-nyami, vacsizunk. És anya mosolyog, és mindenki örül. Nagyszerű az élet. De ha az a kis lépés nem történik meg, hogy megadom magam annak, amit nem bírok uralni Isten akaratának, akkor fájdalommal megyek át ugyanazon, amin örömmel is átmehettem volna. A Biblia mond olyanokat, hogy mindenkor örülj. Hogy mondhat ilyet? Úgyhogy megadja hozzá az erőforrást, megadja hozzá az erőt, az üzemanyagot, hogy mindenkor örüljünk. A nehézségben is lehet örülni. Nem tudom, miért beszélek erről, ez nem a zsidókhoz írt levél. De az élet nehéz. És nem csak neked. Az, amin te átmész, az ugyanaz, amin én is átmegyek. Amin az első sorban ülök, átmennek, meg a második, meg a harmadik sorban, meg itt elől is. És hogy javunkra van. Javunkra van. Oké, a hatodik fejezet. Első verse. Sokat fogunk olvasni, remélhetőleg. Ott hagyjuk abba, hogy 13. vers, ugyanis, aki ugyanis tejen él, az járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akinek az érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Igazából Isten itt arra szólít fel minket, hogy hé, ne hidd magadról, hogy kiskorú vagy. Ja, állj a sarkadra. Isten által tanított ember vagy. Hiszem, akik ezt a tanítást kapjuk, a világ történelem kisebbségéhez tartozunk. Ó, és hát ez mit mondasz, Sanyi? Figyelj, nézz körül a gyülekezetekben. Hol hallasz ilyen tanítást? Hol tanítják a kegyelmet ilyen nyíltan, ilyen bátran, ilyen merészen? Hol ragaszkodnak a Bibliához ennyire? Hol nem számít az, hogy a pásztor téved? Oké, hogy a tanító téved? Nem probléma, én tévedhetek. A pásztor kende tévedni, azt mondja, fiúk, tévedtem. Az igazság mindenek fölött. Bármelyikötök fölállhat a könyvvel a kezében, és azt mondhatja, hogy ide nem ez van írva. És akkor azt mondjuk, hogy oké, derítsük ki, mi van odaírva, az igazságot mindenek előtt. És mindezt nem egy nagy halott teológia fejjel, hanem egy élő módon. Oké, egy kapcsolat Istennel, egy szív az elveszettekért, egy cselekvő ember, aki nem egy vallásban él, hanem egy szív, egy szeretet által van motiválva. És hiszem, hogy olyan tanítást kapunk, egy olyan közösségben, egy olyan környezetben, ami az ezrelék ezrelékévé emel minket az emberiség történelmében. Oké? Egy különleges korban élünk. Csak hogy érts, nem tudom, gondolkoztál-e már ezen. Az emberiség történelme 7 nagy rendelkezési korra osztható, ahol Isten különböző módon bánt az emberiséggel. A kegyelem kora a felnőtt kor. Oké? Mi a felnőtt kor végén élünk. 2000 éve egyház történelem áll mögöttünk. Annyi bölcsesség, annyi szellemi tudás, annyi tapasztalat, annyi eszköz, olyan gyors lehetőség a tanulásra. És lehet, hogy megéljük az elragadtatást. Lehet, hogy abban a korban élünk, ahol a keresztények nem fognak meghalni, hanem eltűnnek egyik napról a másikra, és ott lesznek Istennel. És visszajönnek a nagy nyomorúság végén, hogy 1000 évig uralkodjanak Jézus Krisztussal győztesen. Ez, amiről a zsidókhoz írt levél beszél, ugye? Hogy tarts ki mindvégig a bizalomban, a hitben, hogy győzedelmes életed legyen, hogy uralkodhass Krisztussal, hogy részed legyen az ő papságában. Ne csak épp, hogy megtértem, köszi, többet nem akarok, tudod, ott vagyok. Mit kérsz, minden a tiéd? Hát egy tízes jó lenne, egy tízes jó lenne. Annyi hiányzik még a következő fröccsömhöz. Tudod, nem, Isten azt mondja, hogy nem, kérj el mindent, vigyél el mindent. Oké, ebben a korban élünk. Ámulatos. Jézus azt mondta, hogy a legkisebb a mennyek országában nagyobb lesz, mint Keresztelő János, ahol Keresztelő János volt a legnagyobb proféta mind között. Oké, tehát hogyha én leszek a legkisebb a gyülekezeti korban, a legkisebb, ugye sok százmillió ember közül, ott Sanyi a hanyadik, Az utolsó. És nagyobb vagyok Mózesnél, nagyobb vagyok Ábrahámnál, nagyobb vagyok keresztelő Jánosnál. Ámulatos, úgy értem, őrület. Ámulatos, egy másik faj vagyunk, nem, oké, ezt kis óvatosan fogalmazok, egy másik, a gyülekezeti kor, Isten szelleme bent lakik, az új szövetség kora, a törvényemeket a szívükbe írom, senki nem tanítja a másikat, hogy ismerd meg Istent, mert mindenki ismerni fog, mindjárt olvasni fogjuk. Megint nem fogunk haladni, nem baj, de azért ez jó. Egy ámulatos kor. És akkor nézd körül, nézd meg ennek a kornak a gyülekezeteit. És mindegyikért hála Istennek, mindegyikért hála Istennek. De megmondom őszintén, kevés helyen találom az igazságot ilyen tisztán, ilyen élően, ilyen merészen, ilyen, jó, a kevés nem jelenti ezt, sok helyen, rengeteg gyüli van, ahova bemehetnél, és wow, dicsőség Istennek. És aztán persze lenne egy pár, ahol azt mondanád, dicsőség Istennek. És lenne egy pár, ahol azt mondanád, hogy Uram, adj lehetőséget, hogy tanítsak itt egyszer. Uram, adj lehetőséget, hogy megmutassam azt a szabadságot, azt a csodát, ami ott van benned, mert nem látják. Mert nem látják. Uram, imádkozom értük, mert nem látják. És rengeteg hely van, ahol nem látják. Ahol elhitték az ördög hazugságait, ahol törvény van, és nem látnak az új szövetségből, ami Jézus ezért jött, semmit. Fogták az új bort, és beletöltötték a régi tömlőbe, és mindenkivel összeakasztják a bajuszt, aki hozzá mer nyúlni. De az új bor új tömlőbe való. Ha az új bort a régi tömlőbe rakod, szétrepeszti a tömlőt, a tömlő is tönkre megy, és a bor is elfolyik. Nem rakhatsz bele egy új törvényt, egy új szövetséget a régi rendszerbe. Oké, veszem az új szövetséget, és belerakom a törvény rendszerébe. És egy új szövetségi törvényt gyártok, az ószövetségi törvény helyett, miközben a törvény szűnt meg. Mint rendszer. Hó, de ez nekem nagyon meredek. És a zsidóknak is az volt, ne viccelj, mióta élünk már a törvény alatt, több száz év alatt. Megköveztük azt, aki hozzá mert nyúlni a törvényhez. Isten dörgedelmesen megparancsolta nekünk, hogy védjük a törvényt, és most dobjuk el. Normál, nem dobom el. Nem, egyszer nem fért be, mert nem ment bele a fejükbe. És sokszor a miénkbe se. Úgyhogy miért mondom ezt? Azért, hogy állj a sarkadra. Te a kevesek közül való vagy. Akinek föl kéne állnia, és azt kéne mondania, hogy nekem kéne beszélnem egy csomó helyen. Én kéne, hogy tanítsak. Én tudom a válaszokat. Én ismerem Istent, és semmit sem ismerek még úgy, ahogy kellene. Tudom. Én egy senki vagyok. De Isten lehajolt hozzám, hallottam a hangját, a szívembe rejtettem az igéjét, ragaszkodom hozzá, és igenis az ő kegyelméből fölállok és beszélek. És ez elhívásod. Isten idejében. De nem vagy kiskorú, ne legyél, ne így gondolkozz magadban, hogy kis tejecskét még. Nincs semmi baj a tejecskével. De azért isszuk egy darabig, mert azzal táplálkozunk a legjobban, de aztán már keményeled el kell. És igenis, az érzékeink gyakorlottakká kell, hogy váljanak egy ponton a jó és a rossz, az igaz és a hamis megkülönböztetésére. Oké. 6. fejezet első vers. Ezért elhagyva Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ez zavar engem, ez a szó, ez a tökéletesség. Úgyhogy megnézem, mit ír a kommentár róla. 6. fejezet. Érettségre. Köszönöm. Valószínűleg ez van a görögben. Ő ezt elegánsan átlépi, úgyhogy... De a szövegkörnyezet abszolút ezt teszi. A szövegkörnyezet ezt az értelmezést igazolja. Ugye, mert miről beszél? Kiskorúságról. És aztán pedig, ahogy tovább olvassuk, semmi más nem tesz az író, mert oké, kiskorúaknak tűntök, akinek megragadt a hallása, de nem. én nem így gondolkozom. Ti igenis bírjátok a kemény eledelt, törekedjetek rá, hogy tökéletesek legyetek, akik meg tudjátok enni, és tovább lép. És belekezd a Melkisédekről való tanításra, ugye, amiről sok mondani valója van. Úgyhogy ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek, a mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Ezt meg is fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. Zsidókhoz beszélünk. Olyanokhoz, akiknek ezek a mosakodások, a holt cselekedetekből való megtérések, ugye, ami a törvényre utal, a mózesi törvényre, ahol meg kellett felelni egy rituálénak, ami kiengesztelte Istent, ami egy tanítás volt arról, ami az eredeti lesz. Ez az árnyéka volt az eredetileg. De önmagában halott volt, önmagában képtelen volt elvégezni a munkát. Nem tisztította meg az embert igazán. És ezekből megtértek, ugye, azok, akik hívővé lettek. Zsidó volt, aki a mózesi törvény szerint élt, és az áldozati szertartásokkal állította helyre a kapcsolatát Istennel újra meg újra. Vétkezett, áldozott, ez ment non-stop, és ebből megtért. A mosakodások, a kézrátételek, a feltámadás, ezekről tanult. És aztán azt mondja, hogy oké, tovább kell lépni ebből, mert, és itt jön egy kemény rész, az első kemény rész, igazán kemény rész. 4. vers. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, s megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Szellemnek, akik megízlelték az Isten fenséges beszédét és a jövendő világ erőit, stopp, itt álljunk meg. Oké, ez kiről beszél? Ez hívőkről beszél. Megízlelték. Megvilágosítattak. Részeseivé lettek a Szent Szellemnek. Ez az az ember, aki hallotta az evangéliumot, elfogadta és megtért. Megízlelte. Oké, de elestek, és itt van a fordulat, de elestek. Tehát lehetetlen, hogy akik megtértek, de elestek, azok ismét megújuljanak és megtérjenek. Mit jelent ez? Lehetetlen, hogyha megtértél és elestél, hogy utána újra megtérj. Miért lehetetlen? Azért, mert megtértél attól, hogy elestél, attól meg vagy térve. Nem tud újra csinálni. Az az ószövetségi rendszerben volt, ahol ugye vétkeztél, áldoztál, és aztán megint vétkeztél, és mit kell csinálni? Megint áldozni kellett. Hát akkor biztos így van az újban is, ugye? Megtértem, elestem, és utána újra megtérek. És itt azt mondja, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Itt kicsit később fogja írni, hogy Krisztus nem hal meg sokszor. Egyszer halt meg. És azzal egyszer s mindenkorra tökéletessé tette a megszentelteket. Ha te újra meg akarsz térni, akkor ezzel újra megfeszíted magadnak Krisztust. Úgy érted, mintha az az egy áldozat nem lett volna elég. Oké, újra. Tudod, a normális bárányt is többször kellett leáldozni, ugye nem ugyanazt, mindig egy másikat. Akkor majd a tökéleteset is. Az mondjuk költségtakarékos lett volna, ha ugyanazt lehetne. De azt nem, ezt Isten nem engedte. Oké. 7. vers, mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt és hasznos növényt terem, azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől. Miről beszél ez a kép? Az, aki hallja az igét és megérti, oké, Krisztus meghalt, szabad vagy, beiszod ezt az igét, és ebből jó gyümölcsöt teremsz, azaz megnyugszol, rátámaszkodsz erre a váltságra, és nem akarsz újra áldozni, az áldást nyer. Amelyik viszont tüskebokrot, bogáncskórót terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Úgyhogy, ha hallottam az evangéliumot, és átmegy az egyik fülemen be a másikon ki, és ugyanúgy élek tovább, mint azelőtt, akkor Isten azt mondja, hogy figyelj, rosszul működsz. Úgy értem, azt mondod nekem, hogy ments meg, én megmentettelek, szabad vagy, és utána ugyanúgy élsz tovább, mint hogyha nem mentettelek volna meg. Valami rosszul működik. Valami baj van. És közel vagy a megégetéshez. Ha! Ha! Ez Nem, ez nem a pokol. Ez egy mezőgazdasági kifejezés. A földet azzal, amelyik gyomot termett, a rossz minőségű földet, azzal lehetett megturbózni, úgy értem, segíteni rajta, hogy fölégették. És az bizonyos értelemben egy fájdalmas eljárás, de utána termővé vált, és jó gyümölcsöket kezdett el hozni. Ugye ez az, amiről beszéltem az óra elején is. Isten nem szentimentális. Ha én azon vagyok, hogy eltapsoljam az életemet egy fura hozzáállással, egy kemény szívvel, akkor ő hoz az életembe elég körülményt ahhoz, hogy az a fura hozzáállás, az a kemény szív, az meglágyuljon, az megtörjön, az... Figyelj, az én életemben volt 3 olyan év, ami olyan volt, mint a pokol. Volt 3 olyan év, ami rosszabb volt mindennél, amit azelőtt és azóta el tudok képzelni. Szörnyű volt. És nekem a megtérés előtti 3 év volt. Ez vezetett oda. Tehát én már ilyen finom, tudod, milyen az a finom liszt? Na, annyira szét voltam már dörzsölve, mire oda jutottam, hogy megtértem. Lehet, hogy te sokkal, tudod, sokkal alázatosabb vagy alapból, és itt vagy, de még nem vagy finom liszt. Lehet, hogy neked a megtérés után jön az a kemény időszak, ahol azt a sok kis furcsaságot Isten esetleg egy felégetéssel meggyógyítja benned. Nagy szeretettel, tudod, ő a föld tulajdonos, imádja ezt a mezőt, tele van gazzal. Tele van gazdal, bogáncs, semmi nem én marad meg rajta, ami jó. És tudod, szépen hozza a tüzet, és felégeti. És neki is fáj, ő se szereti, de aztán ott van az elszenesedett föld, és fölássa, és vet bele. És ott vannak a gyönyörű növények, és egészséges, és szuper. És Isten nem fél beszennyezni a kezét, nem fél a sírástól, megteszi, amit meg kell tenni. Nem öncélúan, hosszú türelemmel, nagy türelemmel. Ha elkerülhető, elkerüli. De ha meg kell lennie, akkor megteszi. Oké. 9. vers. Felőletek azonban, tehát ez nem rólatok szólt, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így beszélünk is. Mert nem igazságtalan az Isten, hogy elfeledkezzék a ti cselekedeteitekről, és arról a szeretetről, amelyet az ő nevében tanúsítottatok, amikor a szenteknek szolgáltatok, és most is szolgáltok. De kívánjuk közületek, mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik a hit és türelem által öröklik az ígéreteket. Szóval itt van egy kedves huszárvágás, oké? Tehát van olyan, hogy valaki annyira elszúrja, hogy feléget is, de felőletek, tudod? De ti nem. És csak emlékezz vissza, tudod, arra a kicsi hitre, ami megvolt benned. Emlékezz vissza arra a nagy hitre, ami megvolt benned. Emlékezz arra, hogy ott voltál a találkozókon. Emlékezz arra, amikor elmentél, hogy valakit meglátogass. Emlékezz, amikor valamit nem mondtál, amit mondtál volna, és valójában csak Krisztus miatt nem mondtad. Vagy arra, amikor mondtál valamit, amit nem mondtál volna Krisztus miatt. És Isten nem felejti el ezeket. Isten nem felejti el a hitedet, a bizalmadat. De azt kívánom, hogy tarts ki ebben mindvégig. Ha jól kezdted, folytasd jól, és fejezd is be jól. Nem törvényről szól ez, nem elvárásról, hanem arról, amiről múlt héten beszéltünk. Tiéd egy nagy gazdagság, ne feledkezz meg róla. Veled van Isten, ne feledkezz meg róla. Ugye, azért van gyűrű a kezemem, hogy ne felejtsem el, hogy van egy feleségem. Oké? Ne felejtsd el, hogy van egy Istened. Nem törvény ez. Mit kell csinálnom, Uram, hogy szeress? Normális vagy. Szeretlek. Nem tudsz olyat csinálni, hogy ne szeresselek, és nem tudsz olyat csinálni, hogy jobban szeresselek. De azért ne feledkezz meg róla, hogy vagyok. Oké? És hogy van egy igazság, és van egy szeretet, és hogy az életet nem lehet akárhogy élni, Mert akkor a gonoszság is beleférne, akkor meg lehetne ölni, akit akarunk, akkor világos, nem? Tehát, hogy az ember bűnös, és meg kell szentelődnie. És ez úgy történik, hogy fogom Isten kezét, és ő visz az életben, és átmegyek dolgokon, és átformálódom belül valódian. De ne feledkezz meg rólam, mondja Isten. Maradj meg abban a bizalomban, abban a reménységben, hogy együtt fogsz uralkodni vele az ezeréves királyságban. Ne felejtsd el, hogy jutalmak várnak rád. És aztán hit és türelem által öröklöd az ígéreteket. Hú, ez nem tetszik nekünk. Nem. Mi úgy szoktuk az ígéreteket örökölni, hogy azonnal is rögtön. És látjuk őket, azonnal zsebre tesszük, és kész. A hit az, hogy nem látom őket, csak tudok róluk. Egy elmebeli hozzáállást kell tanúsítanom a meggyőződéseimhez folyamatosan, mert sose látom a valóságot, ami alapján meghozom a döntéseimet. Őrület, úgy értem, őrület, mindig széllel szembe megyek, de működik. Hit. Hit által élek, meggyőződésekből. Mint akik látják a láthatatlant. Ámulatos. És ott vannak az ígéretek, amik csodálatosak. Tehát úgy értem, én vagyok a világ leggazdagabb embere. De ezeket az ígéreteket hit és türelem által öröklöm. A türelem az mi, hogy esetleg várnom kell rá? Jöp. És miért kell rá várnom? Sok oka van, de az egyik az, amiért a hercegnek, amikor 8 éves, várnia kell még arra, hogy a trónra ülhessen. Hát de miért kell várnia? Hát már most szívesen felülne. Nem tenne jót az országnak. Meg a hercegnek sem. Oké, a herceggel, amikor 8 éves, keményebben bánnak, mint az utcakölyökkel. Az utcakölyök bármit megcsinálhat, a herceg nem. A hercegnek olyan szorosan fogják a grabancát, hogy levegőt is csak alig kap. Mert herceg, mert nem akárki, mert fel kell nevelni őt egy királlyá. De én nem akarok király lenni. Sajnálom. Inkább úgy mondom, hogy nem érdemes nem akarni. Nem érdemes. Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, 13. vers, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt, bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítlak. Itt van az első ígéret. Ábrahám, ez egy példa. Ábrahámnak azt ígérte Isten, hogy bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítlak. Ez abban a korban hatalmas dolog volt. Úgy értem, minden férfi arra vágyott, hogy fiú szülessen, akiből sok örökös lesz, nagy nemzet. Ez minket már nem érdekel, nem is értjük, hogy miért voltak ezzel annyira oda. Hát meghalok, kit érdekel, hogy hány ősöm lesz. Őket nagyon érdekelte. Ez volt a legnagyobb dolog, amit egy férfinek ígérni lehetett. Ez olyan, mint hogyha neked azt mondanák, hogy mit tudom én, mindegy. Ez jó példa volt. Nem jut eszembe semmi jó. A másik, hogy gazdagon megáldalak. Ez se hangzik rosszul. Ezt értjük, ezt a modern ember is érti. És Ábrahám tényleg dúsgazdag lett. Úgy értem, mintha egy országot kapott volna. Tehát olyan királyokat győzött le. Királyok, tudod, vagyonát hurcolta el zsákmányként. Nagyon meggazdagodott. Egy nemzete lett, tudod, egy országa. Ez túlzás, de több törzs, igen. Oké, rendben. És Isten ezt esküvel ígérte neki. Csak mert Isten itt ígérget. És akkor azt komolyan kell vennem? Úgy értem, itt a világban valaki ígérget, ez amit semmit nem mondott volna. Úgy értem, semmi nem történt. Megígértél valamit? Semmi. Hát mert dörzsölt vagyok. Hát már megtanultam, hogy működik a világ. Ígérsz valamit, az semmi, az nulla, az zéro, az semmi. Az semmi. Oké, de ez Isten, és nem az a kor. Oké, akkoriban az ígéret, de az eskü, az többen, az eskü, az valami hihetetlenül nagy dolog volt. Annál nem volt nagyobb dolog. Úgy értem, nem lehetett több garanciát, nagyobb biztonságot, tudod, van fedezet? Fedezet nem érdekel senkit, ha van eskü. Az eskü ezerszer nagyobb a fedezetnél. És Isten ezt mondja, hogy esküvel. Nem esküdhetett nagyobbra, mint önmagára, hisz Isten a legnagyobb. Ugye az ember magánál nagyobbra esküzik, Isten önmagára esküzött. Okay. És ő, Ábrahám, türelemmel várt, beteljesült az ígéret, ugye fia született Izsák. Mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküznek, és náluk minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü. Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéretet örököseinek, hogy elhatározása változtathatatlan, esküvel vállalt kezességet. Fontos ez, mert nincs egyebünk. Hitünk van, és álhatatosságunk abban, hogy az ígéretek igazak ránk. De komolyan veszed? Számítasz rá, hogy Isten hűséges lesz mindahhoz, amit megígért? Mert olvasod a Bibliát, és minden oldalon találsz 8 ígéretet, amikből ha csak egyet elhiszel, az életed megszabadul örökre. A baj csak az, hogy egyet se hiszel el. Igazán. Úgy, hogy ráállnál és lazítanál. Tudom, nem igaz ez. Elhiszitek. Azért vagytok mosolygósak, azért nem őszültök meg olyan gyorsan, azért nem ráncos a homlokotok annyira, és azért alusztok jól éjjel. És ha nem, az se baj, nem probléma. De a lényeg az, hogy Isten ígéreteibe vetett bizalom az örömünk egyetlen alapja. Azon kívül nincs semmink, azon kívül minden megváltozhat. Igazad van, dörzsölt vagy? Jogos, semmi sem biztos ebben a világban. Csak Isten és az ő ígéretei. Azok biztosak. És ez az életünk horgonya. És ő esküdött. És így a két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk való reménységbe. Úgyhogy itt van a két változhatatlan tény, Isten megígérte és megesküdött. Úgyhogy lehetetlen, hogy hazudjon. Ezt hívják reménynek. Mi a remény? A remény az a megrendíthetetlen meggyőződés valamibe, ami még nincs meg, de meg lesz. De honnan tudod, hogy meg lesz? Onnan, hogy Isten megígérte. De mi az az ígéret? Öregem, olvasd el. Az minden, úgy értem, az ugyanolyan valóság, mint ami már megvan, kőkemény, megrendíthetetlen, isteni, végtelen hatalommal garantált, csak még várnod kell rá. Adott esetben. Vagy már itt van, de még nem látod. Csak hitáltal tudod megragadni és megtapasztalni. Ne vedd ezt kicsibe. Ez az egyetlen módszerünk az életre. Minden egyéb az olyan, mint a pára. Látszik egy darabig, és nincs többé. Oké, bármibe kapaszkodok, bármibe csalódni fogok benne. Senkim és semmim ezen a világon, Istenen kívül. Most annyi, ez olyan szélsőséges, ez olyan... Nagyot akartál mondani, igaz? Nem, semmim és senkim. És amikor belekapaszkodok valamibe, ott a félelem. És jogosan. Mikor fog kihullani a kezemből? És a válasz az, hogy bármikor. Úgyhogy tudod, mit csinálok? Elengedem. Reggel fölkelek, és hova megyek? A kereszthez megyek. Ahol hagyom, hogy kivégezzenek. És amikor kivégeznek, visznek a kivégzésre, fölveszem a keresztet. A kereszthez megyek a kivégzésemre. Akkor lemondok a házamról, a kocsimról, a feleségemről, a gyerekemről, a számláimról, az üzletemről. Nem számít, mert engem visznek kivégezni. Én halott ember vagyok, csak még mozgok egy picit. És tudod, mit találok? Szabad vagyok. Abban a pillanatban szabad vagyok. És tudod mit? Nem elkeseredett, mert azt látom, hogy ha bár mindent elveszítek, Istent nem. Ő most is itt van. Sőt, most van itt igazán. Sőt, most látom őt úgy, ahogy eddig soha, és most látom, hogy ő mindennél több, és mindenre elég. És ha őt látom, akkor valójában minden részlet az életemben csak részlet. Díszlet. Oké? A lényeg díszlete. A körülmény. A lényeghez. És élek, és most élek először, és viszem a keresztemet, és a szívem tele van örömmel, olyan szabadsággal, olyan erővel, mint soha azelőtt. Megyek a kivégzésre, és azt mondom, hogy juhéj, juhéj, biztos megzizzentem, de jól érzem magam, szabad vagyok, úgy értem, nagyszerű, dicsőség Istennek, sose éltem eddig, most élek először, ámulatos, Milyen szabadság van itt. És aztán azt veszem észre, hogy a kereszt már nincs a kezemben, csak egy szabad ember sétál, és ott a feleségem, ott a gyerekem, ott az üzlet, ott vannak a körülmények, és hálás vagyok értük. És a problémák nem olyan élesek, és a dolgok kezelhetőek, és az igazi életben valójában csak kellékek. Csak kellékek. Ámulatos. Úgyhogy menekülünk Istenhez. És a menekülés szó, amit itt használ, mi, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe, ez a menekülés, ez a kifejezés, amit a menekült városokban bűnös használtak. A menekülő városokról hallottatok már? Valaki megölt valakit véletlenül, és a vérbosszuló elől bemenekülhetett egy ilyen városba, ahol megvédték őt, a gyilkost, kivizsgálták az ügyét, és hogyha ártatlan volt, elengedték. Ha bűnös volt, akkor elítélték. Oda lehetett menekülni. Aki bajban volt, az meneküljön az erre létrehozott városba, mert ott igazságot szolgáltatnak neki. És rajtunk van Krisztus vére, ez garantálja, hogy felmentenek minket, de oda kell menekülnünk. Ha kinn maradok, a vérbosszuló utolér és kinyír. Oké, az ellenség elkap, és csak kis nyami, kis ropi leszek neki. Oda kell menekülnöm. Egyedül egy nagy nulla vagyok. Senki. Istennel győztes és megkérdőjelezhetetlen. Úgyhogy oda kell menekülnöm. És erős bátorításom van. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként ment be értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökre. Oké, a kárpit az a függöny, ami elválasztotta a szentét a szentek szentjétől. A templom az egy jelkép volt. Ugye az udvarba bárki bemehetett, a szentélybe a papok naponként ott végezték a szolgálatot, és a szentek szentjébe, ami Isten jelenlétének a jelképe, ott volt a fridláda, kerubok, minden, ami kell, oda évente csak egyszer mehetett be a főpap. Oké, az Isten jelenléte. Nekünk Isten jelenléte az egyetlen megoldás. A szertartásokat kint a hajunkra kenhetjük. Az udvaron sétálgatni túl messze van. Nekem bent kell, nekem csak bent van megoldásom az életre. Isten jelenlétében. És oda hatol be a horgonyunk. Olyan horgonyunk van, oké? Olyan hajó horgonya, oké? Az, ami tartja a hajót. Hol van az én horgonyom? Bent a kárpit mögött. Isten jelenlétében. És oda menekülhetek bármikor. Ámulatos. És itt megint előjött Melkisédek rendje szerint főpap örökké. Oké. Ki örül ennek? Hányan örültök, hogy Jézus Melkisédek rendje szerinti főpap mégpedig örökké? Azok nem örülnek, akik nem olvasták el, hogy mi jön ezután. Mert ez zseniális, ez ámulatos. Ha ezt Isten nem találta volna kinek, akkor nekünk kellett volna. Ez csodálatos. Hogy értem, ez csodálatos. Mi sose találtunk volna ki ilyet, de ez csodálatos. Oké, az, hogy Jézus Melkisédek rendje szerinti főpap örökké, ez a mi szabadító levelünk. Ez ámulatos. Nem is kell, hogy elmagyarázzam, ő elmagyarázza. Csak elolvassuk, jó? Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta. Oké, most már tudjuk, hogy ki a Melkisédek. Ábrahám, aki ugye az ígéretet kapja, a pátriárha, a zsidók nagy ősatja, leverte a királyokat, tele van zsákmánnyal, ő a, tudod, a győztes, ő a Jani ebben a pillanatban. Bekapcsolod a tévét, róla szólnak a hírek. Ő a szupersztár. Ő az, aki... És jön ez a Melkisédek, elé megy és megáldja. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először is ezt jelenti. Igazság királya. Igazság királya. Hol hallottátok ezt már? Olvastátok már ezt valahol? Igazság királya. Szerintem ez Jézussal valahogy kapcsolatban hozható. Sálem királya, vagyis békesség királya. Ez is gyanús. Igazság és békesség, ez tetszik nekem. Oké? Igazság és békesség. Fú, ez jó. Az igazság békesség nélkül az necces. Oké? Mert az igazság az elég kemény. Oké? Annak én nem tudok megfelelni. De ez a pap, ez a király és pap egyszerre, ez a békesség királya. Nem alkuszik meg, de nem azért jött, hogy eltörjön, hanem hogy az eltörtet összeforrassza. A békesség ezt jelenti. Egy eltört összeforr úgy, hogy erősebb lesz a kötés, mint azelőtt volt. Békesség. Összerakni, rendbehozni. Rendben van. Békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem pedig napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. Ez egy fura figura volt, mintha egy angyal lenne. Nem tudunk róla semmit. Lehet, hogy valódi ember volt, de nem látjuk a nemzetségét. Nem látjuk, hogy honnan jön és hogy hová ment. Lehet, hogy nem is volt ember. Van, aki azt mondja, hogy angyal volt. Van, aki azt mondja, hogy maga Jézus Krisztus inkarnációja volt. Isten maga volt Sálem királya. És ezt nem tudom. Az biztos, hogy az Ószövetség tele van előképekkel. Jézus előképei megjelennek. Megjelennek bírákban, megjelennek vezetőkben. Tehát Melkisédek, mint pap és király, abszolút mondom, Jézus Krisztus előképe. És itt van. De nézzétek meg, milyen nagy ember ő, akinek Ábrahám a pátriárha tizedet adott a zsákmány legjavából. És itt a szerző, illetve Isten elkezd magyarázni, elkezd érvelni. Mert Jézus Melkisédek rendje szerint való pap. És zsidókhoz beszél, akiknek a zsidó törvény, azaz az Ószövetség, a Tóra alapján kell megmagyarázni, hogy Jézus Isten, hogy ő feljebb való a mózesi törvénynél, és hozhatott egy új szövetséget, ami leválthat mindent. És ezt meg kell magyaráznia Istennek az Ószövetségből, abból a könyvből, aminek a zsidók igazából hitelt adnak. Igaz? Ha az Ószövetségből meg tudja mutatni, hogy fiúk, ott meg volt már ígérve, hogy lesz egy váltás, és most itt van, úgyhogy ne toljatok be, akkor ezzel hitelt kapott. Igaz? Úgyhogy olvassuk. De nézzétek, milyen nagy ember ő, akinek Ábrahám a pátriárka tizedet adott a zsákmány legjavából. Azoknak a Lévi fiai közül, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint. De ebben az esetben tehát saját testvéreiktől, jól lehet, ők is Ábrahámtól származtak. De az, aki nem közülök származott, tizedet vett Ábrahámtól. Tehát azt mondja, hogy ugye, mert a zsidók azok mindenki fölött állnak, hogy tizedet vesz az egyik zsidó, a másiktól, az még oké. De hogy jön egy külső, úgy értem, egy goly, apátlan, anyátlan, senki, és mi zsidók tizedet adjunk nekik, ez kizár dolog. Az valami nagyon nagy ember kellett, hogy legyen. Ugye ezt ott csak érvel, nagyon aranyos, nem? Tehát, hogy az ő nyelvükön, hú, ki lehetett az? De az, aki nem közülük, az Ábrahámtól megáldotta azt, aki az ígéretet kapta. Ugye? Ábrahám volt a nagy Ábrahám, aki Istentől ígéretet kapott, és ez a Melkisédek megáldotta őt, márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet. Azaz Melkisédek nagyobb volt Ábrahámnál. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él. És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert már jelen volt ősében, mikor Melkisédekkel találkozott. Oké, Ábrahám, Lévi még nem meg se született, de Ábrahámban ott volt, mint a magja. Oké, tehát hogy majd az én ősöm lesz. Tehát Lévi Ábrahámban a papok, az ószövetségi papság, a lévitai papság is tizedet adott Melkisédeknek. Azaz a papság is alávetette magát Melkisédeknek. Amit ugye annyira védünk. Védjük az ószövetségi törvényt, és a papi szert, a papságot, a rendszert. Oké, de a rendszer fölött ott van Melkisédek. Rögtön az elején le lett tisztázva, még Ábrahámban, amikor még csak az ígéret volt meg, hogy lesz nagy nemzet, és lesz törvény, és lesz papság, és minden, már akkor jött Melkisédek, és megáldotta Ábrahámot, és tizedet szedett Ábrahámtól. Oké? Okay? Csak figyeljétek, az érvelést milyen jó. Ha tehát tökéletesség elérhető volna a lévitai papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való? Mivel mindjárt olvassuk az idézetet, az Ószövetség megjövendőlte, hogy lesz majd egy papság Melkisédek rendje szerint. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Ugyanis akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. Mert ismeretes, hogy a mi urunk Júdából támadt, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes. És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan támad más pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökkévaló élet rendje szerint. 17. vers. Bizonyságtétel így szól. És itt jön az idézet, mégpedig Zsoltár 110:4 így van. Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és hasztalan, mert törvény semmit sem tett tökéletessé, viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez. Azután Jézus nem eskü nélkül lett főpappá, azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká, hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké. És ezt pedig Zsoltár 110:4 ez is. Oké, tehát itt ezt mondja, hogy hát fiúk, az Ószövetség arról beszélt, hogy lesz egy másik papság, ha lesz egy másik papság, akkor másik törvénynek is lennie kell. A régi haszontalan volt, semmit nem tudott tökéletessé tenni, nem is volt cél megtartani, egy átmeneti dolog volt, ami után kellett jönnie az eredetinek, amivel el is kezdtük, a Melkisédek rendje szerintivel, ami sok szempontból jobb. Eskü is volt, nem emberi, olyantól, aki nem hal meg. Egy jobb papságról beszél, az Ószövetségből. És azok többen lettek papokká, mivel a halál nem engedte őket szolgálatban maradni. Ő viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzen értük. És ez Jézus Krisztusról beszél. Ő örökké átruházhatatlanul pap marad, és üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzen értünk. Oké, az üdvösség itt megint a győzelmet jelenti, nem az örök életet. Ő győzelemre tud vinni minket, folyamatosan, hisz folyamatosan ott van, és folyamatosan közben jár, mintha a világ legjobb ügyvéde lenne az ügyvéded, ügyvéde lenne a te ügyvéded. A világ legjobb, legbefolyásosabb, tudod, akinek nem te könyörögsz, hogy intézkedjen, hanem már előre tudja, hogy mivel kell intézkedni, és egyszerűen így állnak a füleid, olyan hátszeled van. Oké? Okay? Jézus a te ügyvéded. Ő a te Melkisédek rendje szerint való főpapod. A te közben járód Istennél. Oké? Okay? Ámulatos. Ez nem unalmas, ez nem valami olyasmi, hogy ja, hát ez... teológiának ez része. Nem, normális vagy? Tehát, hogy ez ezt jelenti, amit az előbb mondtam. Mennyei örökkévaló csúcsminőségű hátszeled van. 26. vers, mert ilyen főpap illet hozzánk. Szent, ártatlan, szeplőtelen, aki bűnösöktől elkülönítetett, és aki magasabbra jutott az egeknél. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. 28. versig olvastuk. 8. fejezet, első vers. Az elmondottakban pedig az a legfontosabb, olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Annak a szentélynek és igazi sátornak a szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. A földi sátor, a földi rend, az ószövetségi rend csak árnyéka az eredetinek. Valahogy meg kellett tanítani a bamba embernek, hogy működik a menny. Van igazság, van bűn, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Isten szeret, de igazságos, nem alkuszik. Kell egy áldozat, ő maga lesz az. Sőt, nem csak meghal, hanem aztán folyamatosan él értünk. És ő lesz az elsőszülött sok fiú között, aki győzelemre vezeti a társait, minket. Ámulatos. Hogy magyarázod el egy embernek? Így, Isten egy emberi történelmen keresztül magyarázta el. És ilyen főpap, ilyen közbenjáró, ilyen ügyvéd illet hozzánk. Tökéletes, erős, olyan, aki megért minket. És mekkora az összekötetése? Az jó, hogyha az Atya jobbján ül. A mindenható teremtő Isten jobbján. Miközben ő maga mindenható teremtő Isten. Ez jó. Ez elég. Ennél nincs több. Ennél nincs jobb. Mert minden főpapot ajándékok és áldozatok bemutatására rendeltek, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogy Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt, vigyázz mindent az szerint, a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. 6. vers. Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Oké? Megint egy szuperlatívus. Olyan főpapunk van, aki annyival különb szolgálatot nyert, tehát amit ő csinál, annyival nagyszerűbb, mint amennyivel nagyszerűbb az új szövetség, amit kötöttek értünk. Ugye a régi szövetség, a mózesi törvény az volt, hogyha betartod, élhetsz. Tartsd be! Ha nem tudod betartani, áldozz. De az áldozatok nem hoznak rendbe semmit, csak ideig, óráig csillapítják a bűntudatot, és épp hogy megmentik az életedet. Az új szövetség pedig valódi és teljes szabadságot hoz. Fogjuk olvasni mindjárt. Mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. Ugye megint érvel. Ne viccelj, hát nem szüntetjük meg az ószövetségi szertartásokat, az ószövetségi törvényt, abban azon a módon, ahogy ezt Mózes tanította, azt nem szüntetjük meg. De miért nem? Ha az első tökéletes lett volna, miért lenne szükség egy másodikra? De ha van egy második, akkor mi helye az elsőnek? Mert hibáztatja őket, amikor így szól, mert eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. És ez Jeremiás 31-ben van. Oké? Az új szövetség szó az ószövetségből való. Miért hívjuk az új szövetséget új szövetségnek? Hát mert azelőtt elmondták, hogy lesz majd egy új szövetség, és most rájöttünk, hogy itt van. Ez az. Úgyhogy eljön az idő, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Ez a mózesi törvény. Ugye ez akkor történt. Ugye? Nem olyat. Egy más miatt. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. De ez lesz a szövetség, amelyet Izrael házával ama napok múltán kötök, így szól az Úr. Törvényemet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét, ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és a nagyok egyaránt, mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Amikor az újról szól, elavultá teszi az elsőt. Ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Ez a helyzet az ószövetségi renddel. Elavult. És Isten leváltotta. Igaz-e, amit az ószövetségi tanítás tanít? Igaz. Rómaiakhoz levelet olvastál. Minden igaz. Amit a törvény mond, az igaz. De ahogy a törvény működik, az erőtlen, az alkalmatlan. A törvény rendszere nem képes tökéletessé tenni senkit. A törvény rendszere csak arra való, hogy felismerjük a bűnt. Hogy hiányan vagyunk valaminek. És akárhogy igyekszünk, nem tudjuk rendbehozni. Lehetetlen rendbehozni. Ugye nem sose jön el a nap, amikor összeszedtem magam, és azt mondom Istennek, hogy tartozol nekem. Itt vagyok, megcsináltam mindent, amit kértél, tartozol nekem. Nem jön el. Lehetetlen. A törvény ezt mutatja meg. Nem bírom betartani. Úgyhogy felkiáltok, mint Pál Róma 7-ben, kicsoda szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. Kicsoda szabadít meg. Mert a belső emberem szereti a törvényt, tetszik neki. És igaz a törvény. Persze, ne ölj, ne lopj, ne paráznák, hogy minden, tök jó. Ez a szeretet, a szeretet körülírása. Oké, a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, Róma 13. A törvény jó, a törvénnyel nincs baj. Csináljuk fordítva. Ölj, lopj, és hazudj. Mert ez a két lehetőség van, igaz? Nem, a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, tökéletes. De nem tudom betartani. A törvény, amit szeretek, megöl engem, mert nem tudok megfelelni neki. Kicsoda szabadít meg engem ebből az őrületből? Jézus Krisztus. De ha nincs a törvény, nem jutok el erre a pontra, hogy szükségem van egy megváltóra. Nem esik le a 20 fillér, hogy nem bírom egyedül. Nem jövök rá. Amíg nem jutok el önmagam legvégére, ahol már nem bírom tovább, azt mondom, hogy engem ne váltsatok meg. Majd én rendbehozom. De nem bírom rendbehozni, a törvény erre való. A zsidók próbálták egy életen keresztül rendbehozni, és csak azon vették észre magukat, hogy megint hozzák a birkát. Azt miért hozták a birkát? Hát meg kellett hozni, mert megint elszúrták. Hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre, újra meg újra elszúrták. Folyamatosan, következetesen, elkerülhetetlenül. Kell egy megváltó. De amikor eljött a megváltó, amikor itt a főpap, én hittem, és örök életem van, és ő közben jár értem, és a jó munkát, amit elkezdett bennem, elvégzi, akkor a régi rendszer, ami ostorozott eddig, arra már nincs szükség. Nincs szükség az áldozati rendre, nincs szükség a felemelt mutatóujra, a törvény szeretetére, igen, és arra a menekülésre, a kárpit mögé, ahol vigasztalást, bátorítást és erőt találunk. Egy belső átformálódásra. A törvénye a szívembe kerüljön. Ő az Istenem legyen, én pedig az ő népe. És ami a törvény alatt lehetetlen volt, az itt megtörténik magától. Megtörténik magától. De mi csinálunk? Nagyon gyanús nekem ez a nagy szabadság. Kicsit szorosabbra a gyeplőket. Nagyon gyanús nekem ez a nagy szabadság. És behozunk egy kis törvényt. Hol az a régi tömlő? Na, gyerünk! Meg van írva az új szövetségben. Betartod? Jó keresztény vagy? Jó bizonyság vagy? Nem. De szeretném. De van egy nagy Istenem. Van egy erős horgonyom. Van egy reménységem. És ezt nem adom fel. Tudod mit? Én egy nagy nulla vagyok. Ha rajtam múlik, mindent elszúrok. De nem rajtam múlik. Krisztusom múlik. És ő meg semmit nem szúrt el. Ő azt a jó munkát, Filippi 1.6, amit elkezdett bennem, azt el is végzi. És tudod mit? Én ehhez ragaszkodni fogok. És tudod, meddig fogok ragaszkodni? Életem végéig. És amikor a legnagyobbat zakózom, amikor benne fekszek a sárban, tudod, mit fogsz hallani tőlem? Bocsáss meg, Uram, köszönöm, hogy megszabadítottál engem. Tökéletes vagyok. Mert ez az igazság. Ez az igazság. Ez az a reménység, amit mindvégig meg kell tartanunk. Ez az, amit nem szabad elengedni. Ne térj vissza a régihez. Itt fogjuk folytatni a 9. fejezetnél. És lehet, hogy jövő órán végigvesszük. Ki tudja? Ma is egész jól haladtunk. Mennyei atyánk. Kérünk téged. Végezd el azt a jó munkát, amit elkezdtél bennünk. És a jó munkát hangsúlyozzuk. Olyan nehéz megítélni, mi a jó az embernek. Olyan nehéz a mi nézőpontunkból látni, hogy igazából mi jó nekünk, és mi nem. Hisszük, Urunk, tudjuk, hogy amit Te megengedsz az életünkben, az jó nekünk. Ezt ígérted. Esküvel, ez nem kicsi dolog. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Minden. És nem az a szeretet, hogy mi szeretünk téged, hanem hogy te szerettél minket előbb. Ha csak egyszerűen megadjuk magunkat ennek a szeretetnek, ha egyszerűen elfogadjuk, akkor szeretünk téged, és minden a javunkra van. Minden a javunkra van. Minden a javunkra van. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt, és még sose kötött békét a názáreti Jézus Krisztussal, ha sosem fogadtad még előtt, mint a megváltódat, itt az idő, most tedd meg. Ne várj egyetlen napot, egyszerűen mondd neki, elfogadlak, szükségem van egy megváltóra. Nem tudom rendbe hozni egyedül. Hozd rendbe te. Erre vagyok teremtve. Ez az elhívásom, ez az életem dicsősége, hogy hozzád kiáltok, és te megszabadítasz engem. Köszönöm, Atyám. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus. Adj nekem örök életet. Bocsáss meg nekem. Hozz rendbe mindent, amit én elszúrtam. Amen. Amen.